Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Pálnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második részből olvasom, hallgassuk ezt az igét felállva, a második rész 5. versétől. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, sokféle gondolatot segítségül hívva próbáljuk megérteni azt, amiben vagyunk, amiért összegyűlünk hétről hétre. Ez a Krisztus követés, az Isten keresés, gondolatvilága, gyülekezeti élet, és miből táplálkoznánk, miből vennénk ehhez az indító gondolatokat, ha nem Istennek az igéjéből, azoktól az előttünk járt szentektől, apostoloktól, akik hozzánk hasonló emberként ugyanúgy megpróbálták megérteni a világot benne, az örökkévaló Istent is. Nem könnyű dolog ez. Nem könnyű dolog, mert szeretnénk mindent valahogy úgy megérteni, ahogy a látható világot megértjük, és megfogjuk, remérjük, szócikkekben meghatározzuk, az Isten pedig ilyen tekintetben megfoghatatlan a mi számunkra. Ezért valaki be is csukja lelkében az ide tartozó iratokat, és azt mondja, nem tudom, valószínűleg nincs, vagy nagyon határozottan mondják némelyek, hogy nincs, pedig hát akkor pontosan kellene tudni, hogy miért nincsen, hogyan nincsen ő, és ezer kérdés tolul az ajkunkra, de ugyanakkor, ha valaki nagyon meg van győződve arról, hogy ő van, akkor hasonlóképpen jár, legfőképpen pedig azokkal az ügyekkel, amik emészthetetlenül vannak ott bennünk. Ma ugye az életmenete elindul az Erzsébet hídtól a Cipők felé a Duna parton, és úgy héten valaki, aki gettófutár volt abban az időben, leült velem beszélgetni, megállapodtunk, hogy van egy óránk, és azt mondta, hogy én adjak neki cáfolhatatlan bizonyítékokat arra, hogy Isten van. És hát úgy álltunk fel, hogy én ezt nem tudtam teljesíteni az ő megállapítása szerint, meg is mondta, nagyon tiszteltem őt ezért, hogy nem tudtam neki egyértelmű bizonyítékokat adni, ezt előre is bocsátottam, hogy ez nem fog menni, nem azért, mert csak egy óra áll rendelkezésünkre, hanem olyasmire vállalkoznék önhitten, amire így nem tudok vállalkozni, hogyha azokkal az eszközökkel kell dolgoznom, amik ehhez a teremtett világhoz tartoznak, mert Isten nem tartozik oda. Sem a filozófia, sem a teológia, sem a fizika, sem a matematika kizárni sem tudja, de ugyanakkor nem tudja tetten érni, megragadni, és Isten még meg is nehezíti számunkra a dolgot azzal, hogy azt üzeni, hogy ő pedig rejtőzködő Isten. Tessék bujócskázni vele, megpróbálni, megtalálni és rádöbbenni minden újabb és újabb ponton, hogy amit eddig egészen biztosan meghatározónak gondoltunk, az nem használható itt, és mi ebben a beszélgetésünkben mindkettőnket érintő, mindkettőnk számára fontos pontnál álltunk meg tehetetlenül, nem tudunk mit mondani Auschwitzra, hol volt az Isten, miért nem avatkozott be, miért történt a késői beavatkozás, mert végén aztán beavatkoztak a felmentő csapatok, de hát oly sok ember odaveszett szörnyű körülmények között, hol volt az Isten. Mondtam neki egy apró képet, csak arra, hogy a tehetetlenséget érzékeltessem, hogy van egy lányom, aki már elmúlt 40 éves, mikor kicsi volt, kislány volt, és először ment el egy táborba, egy énekes táborba, és ott a bicikli becsípte a sarkát, akkor én erről értesülvén azonnal bepattantam a Trabantomba, Wartburg volt, már nem emlékszem pontosan, és rohantam oda 160 kilométerre lévő településre, hogy ott legyek, bár tudtam, hogy első segélyben részesítették nyilván, és azzal fogadott engem ez az én talán 6-7 éves kislányom, hogy hívtalak és nem jöttél. Jöttem, de hát addigra a baj ugye megtörtént, ő abban a pillanatban gondolta a maga gyermeki hitével, és biztos, hogy jól gondolta, hogy ha ő kimondja, hogy apa gyere, akkor én ott vagyok abban a pillanatban, és elmúlnak a bajok, megszűnik a fájdalom, mert én vagyok az ő apja. És valami hasonlót gondolunk, azért mondtam az előbb, hogy onnan vesszük a képeinket és az eszközeinket abból a világból, amit leírhatunk, körülírhatunk, megragadhatunk, és ez nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül. Hát Pál apostol is tett egy kísérletet valamikor, időszámításunk után 55-60 körül, részben jó, részben kellemetlen körülmények között volt, mert börtönben ült, és szoktunk hálát adni ezért, hogy ez az ő életében néhányszor megtörtént, ha nem így lett volna, nem születnek meg a levelei, mert jött-ment volna, és prédikált volna, és kénytelen volt ülni heteket, hónapokat, éveket a börtönben, de ez az idő sem telt hiába, és így vagy Rómából, vagy Efézusból, ezt gyanítják a kutatók, ma e két helyen lehetett leginkább írt, valószínűleg két levelet, és ebből a kettőből később szerkesztettek egyet. Ez a most általunk felolvasott szakasz, az első levél, egyik fontos része, egy himnusz, tulajdonképpen egy Krisztus dicsőítő himnusz ez, de mi sem maradtunk ki belőle. Nem úgy, mint Pilátus, aki belekeveredett a krédóba, ahogy szoktuk mondani, és most Urunk szenvedése és elárultatása hetében, amikor életbe lép az egyházi törvény, nem véletlen, hogy ez pont azon a héten, a nagy héten történik, amikor elárulták és bántalmazták az Urat. Nos, benne vagyunk mi is ebben a történetben, nagyon határozottan, és most Pál keresi a mi helyünket, és azt szeretné, ha valahogy ebben a kapcsolatban, ebben az összefüggésben nem ilyen kívülállóként és gonoszként, mint Pilátus, hanem mint akik megfeszítettünk a Krisztussal vele együtt, és aztán feltámadunk vele együtt új életre, úgy lennénk jelen ebben a történetben. Én három fontos pontját találtam ennek a kis szakasznak, sokat is találhattam volna, de próbáljuk itt megközelíteni, megfejteni ezt a himnuszt. Az első dolog, amire a figyelmünket irányítjuk, hogy legyünk olyanok mi is, mint a Krisztus, ezt így mondja Pál, azaz indulat legyen bennetek, vagy az a forma álljon előttetek, ami a Krisztusnak a formája volt, és ezekről akarok most néhány szót szólni. Az az indulat legyen bennetek, itt örök szöveg egy olyan szót használ ennél a kifejezésnél, amit Pálnak abban a kijelentésében is megtalálunk, amikor azt mondja, hogy én célegyenest igyekszem valaminek az elérésére. Ez az indulat, amiről itt szó van, lehetne egyfajta makacság is. Valami, amiből nem engedek. Egy teljes erőbedobással, teljes azonosulással való alkalmazkodás ahhoz, akit követni akarok, és ahhoz a célhoz, amelyért élek. Tehát az az indulat legyen bennetek, az az elszántság legyen bennetek, az a célra törés legyen bennetek, az a lesz, ami lesz, neki buzdulás, ez mind benne van ebben a szóban, ami a Jézus Krisztusban volt. És akkor már is ott áll előttünk egy minta, és azt kell mondanunk, hogy nem csak mi próbáljuk a magunk eszközei szerint elképzelni, hogy milyen lehet Isten, vagy hogy lehetne őt megformálni, hanem fordítva igaz, valójában azt szeretné, ha mi alakulnánk arra a formára, amilyen ő. De ez ott van már a teremtés gondolatában is, hogy Isten a maga modellje szerint, a saját indulatai szerint akarta az embert megalkotni. Ez az, amitől eltávolodunk, és ez az, amivel kapcsolatban a megtérés szónak értelme van, ez az, az alak, ez az a forma, ez az az indulat, amire reformálódnunk, visszaformálódnunk kell, amihez meg kell térnünk. Azt akarja Isten, hogy rajtunk tükröződjék a teremtett világban, hogy ő milyen. Az az indulat legyen bennünk, amilyen benne volt. Mi volt Istennek a világ teremtésekor az indulata? Hát, sokkal később egy beszélgetésben Jézus azt mondja, hogy Isten szerette ezt a világot. Ahogy minden mester, minden művész szereti a művét. Én nem találkoztam még olyan szerzővel, aki, ha publikált valamit az élet és irodalomba, először ne ott nyitotta volna ki, ahol az ő dolgozata van, és ne azt olvasta volna el először, és ne azt vágta volna ki, és tette volna el az archívumába. Nem ismerek olyan festőt, aki elégedett egyszer Somogyi Győzővel, ha valakinek mond itt valamit az ő neve, Salföldön élő festő. Egyszer meglátogattam őt, és beszélgettem vele a műtermében, ami körülbelül úgy zajlott, hogy ő úgy percenként állt fel, ment oda a palettáihoz, és hol egyik, hol másik színből vett egy keveset, és az évek óta meglévő festményeire húzogatott még egy-két vonás. Sosem volt elégedett vele. Hasonlóképpen Arany János, aki ugye úgy kellett kitépni a kezéből a kéziratot, de ezzel sokan mások is voltak így, mert semmi nem jelent volna meg nyomtatásban. Szerette az anyagot, az, hogy igényes volt, és a tökéleteset akarta adni. Ott volt benne, és Isten így van ezzel a világgal. Ez az ő alkotása. Szerette ezt a világot. Minden szín, hogy a világ nem fekete-fehér, hogy a világ nem csak praktikus, hanem a világban számtalan olyan dolog van, amire nem tudunk úgy rákérdezni, hogy na és ezt Isten miért teremtette, és ha nem találjuk meg az értelmét annak, hogy miért teremtette, akkor sem dobjuk ki hát gyönyörködünk benne, szemléljük. És nem feltétlenül kell, hogy annak ilyen azonnali kézzelfogható értelme legyen. Világ úgy szép, ahogy van. És benne az ember kapott lehetőséget arra, hogy ezt őrizze és gondozza. Vajon Isten akarata szerint való-e a fanyűvés, vagy a rombolás, vagy a vizek, a levegő és egyéb dolgok kizsákmányolása? Vajon ez ugyanaz az indulat? Isten modellje szerint való-e az ember, vagy meg kellene térnie ahhoz a mintához, ahhoz az alakhoz, amit Isten elgondolt? És itt most Pál egy kicsit konkrétabban az Istennek önmagáról adott kijelentésében a szóbeli, igei üzeneten túl a gyakorlati üzenetre, egy emberben megvalósuló isteni gondolatra irányítja a figyelmünket, a testélet igére, Jézus Krisztusra, akit ige hirdetésének középpontjába állít, és elkezdi elemezni a Filippi beli gyülekezet számára, hogy ő milyen volt. És azzal kezdi, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Mit ért ez alatt? Ugye egy olyan világban élünk itt Kelet-Európában, ahol szokták mondani, hogy ügyeket csak akkor lehet elintézni, ha az ember tisztában van vele, hogy kikinek a kicsodája. Zsákmánynak tekinti valaki, hogy ő X-nek, Y-nak az ismerőse, rokona. Tegnap beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy egy elég súlyos büntetést kapott, és ott rontott el a dolgot, hogy egy elég ártatlan közlekedési problémában az erőteljesen fellépő rendőröket megfenyegette, hogy majd ő, nem tudom én, mit fog tenni ellenük, ha rossz szöveget írnak be a jegyzőkönyvükbe, és a rendőrök megdühödtek, és a vége az lett, hogy őt már-már serbenhagyásos baleset szándékos okozásával börtönre akarta ítélni a hatóság, és aztán végén örülnie kellett, hogy csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Hát ő zsákmánynak akarta tekinteni, hogy vannak befolyásos ismerősei, és ezzel akart hencegni, mint ahogy mi is elvétjük néha a dolgot, és a bizonyságtételünkben hencegni akarunk azzal, hogy mi Istenhez tartozunk, és aki nem tartozik oda, arra esetleg megvető megjegyzéseket is tudunk mondani, mert zsákmánynak akarjuk tekinteni, hogy mi a hívőkhöz és nem hívőkhöz tartozunk. De Jézus nem így tett. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hogy az ő formája, az ő alakja, az ő modellje az Isten szerint való. Igen, Isten is így akarta az embert megalkotni, nem mondom, hogy kicsúszott a kezéből, de azt biztosan mondhatom, hogy olyan tökéleteset alkotott az emberben, hogy az tud vele feleselni, meg tudja tagadni akár. És enélkül a szuverenitás jellegű lehetőség nélkül nem lett volna az, aki, nem lett volna az, akit Isten sem tud megváltoztatni, el tud törölni esetleg, akit éppen ezért nem ilyen eszközökkel próbál meg magához szelítíteni, hanem önfeláldozó szeretettel, szerelemmel próbál magához édesgetni, és nem a büntetések és a fizikai fölény árán, ahogy ezt mi itt elgondolnánk. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és amikor olyan formában találtatott, mint ember, akkor még tovább ment a rabszolgaságnak az állapotáig. A magunk megüresítése nélkül a művészetek világában sem megy igazi jól a dolog, nem tudunk igazán jót alkotni. Aki kirázza az ujjából, az nem igazi művész. Magát meg kell üresítenie. Érdekes a színészeknek az a gyakorlata, amit a szerep eljátszása előtt végeznek, amennyire én ezt tudom. Azok a gyakorlatok, amelyekben szabaddá válik. Az üzenet átadásának a módja, a maguk megüresítése, szolgai forma fölvétele, hogy ne ők tündököljenek elsősorban, aki meg akarja nyerni az életét, elveszíti, mondja Jézus, és az nyeri meg, aki elveszíti, én érettem. Ki nem önmagát akarja adni, akkor sem, ha mindent odaad, hanem képvisel valakit, valamit, és eközben magasztaltatik majd felvenni a szolgai formát, nem diktálni, hanem szolgálni, engedelmesnek lenni halálig, és pedig a keresztfának a haláláig. Ez a Jézusi út, és ezután kérdezzük meg, hogy vajon jó irányba haladunk-e, amikor magunkat krisztusiaknak nevezzük. Ez a virág vasárnapi kavargás, amire a mai napon emlékezünk, egy fantasztikus karneváli hangulat volt. Az emberek úgy érezték, hogy itt van végre valaki, az a személy, aki majd a rómaiak rabságából kimenti az országot, valaki, aki erős ember lesz, aki szembeszáll a hatalmasokkal, és visszaadja jogainkat, birtokainkat, szabadságunkat, méltóságunkat. Nem vették észre, hogy ez a személy sír. Eközben sír, és eközben azt mondogatja magában, hogy nem értettétek meg most, ebben az utolsó pillanatban sem azt, ami a ti békességetekre adatot, másban gondolkoztok, nem abban, aki engedelmes a halálig, és pedig a keresztfának a haláláig, hogy magára vegye valamennyiünk bűnét, és engesztelést szerezzen értünk. Hát ez van az első részében ennek a kis himnusznak, hogy legyen az az indulat bennünk. Induljunk abba az irányba, reformálódjunk arra a képre, arra a mintára, és íme itt van előttünk az út. Ne tekintsük zsákmánynak azt, amink van, amit tudunk. Legyen bennünk olyan elszántság, olyan elánnal, olyan odaadással, törekedjünk erre a célra, ahogyan ezt Jézus is tette, aki belehalt ebbe az útba. A szenvedély, a teljes odaadás, ami nélkül nem megy. A második dolog, amit itt a 9. versben mond, ha valaki az igében követi a szakaszt Pál apostol, hogy annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy új nevet. Megvárni azt, amíg Isten magasztal föl engem, és nem én magamat, és legfőképpen pedig nem arra építek, arra játszom, hogy az emberek magasztaljanak fel, ismerjenek el, mert tudom, hogy ez mennyi ideig tart. Tudom, hogy ebben mennyi a haszonlesés, hogy ebben mennyi múló hiúság van, és mennyire más az, amikor Isten mondja azt, hogy jól van, jó és hű szolgá. Ha kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, miközben esetleg emberek a vérét kívánják annak, aki a Krisztus követésének az útján jár. Mennyire igaz a hamis profétákra, hogy ők akarták elismertetni magukat, és ezért sosem lehetett megállapítani, hogy most kinek a nevében beszélnek, mert mindenkinek igaza volt ő szerintük, és jobb és balkész felől lévők nekik fütyültek, és minden irányból, mintha ők jöttek volna a szembe lévő sereg élén, és őket találták mindig. Isten az, aki fel akar magasztalni. bennünket, aki meg akar dicsőíteni, aki ünnepelni akar bennünket, és vajon eljutottunk-e oda, hogy nekem ez kell? Nem azt mondom, hogy ez elég, mert ez olyan rosszul hangzik, hogy én önzetlenül azt mondom, hogy nekem ez elég, nem kell. Embereknek az elismerése, ebben is lehet sok-sok hiúság és kivagyiság. De az igazság ez, hogy nem vágyom másra. Ebben az indulatban, amivel Krisztust követtem, benne van az a szenvedély is, hogy én Istennek játszom. Én neki akarok tetszeni. És miközben neki akarok tetszeni, aközben lesz esetleg az életemnek a bizonyság tétele mások számára egy irányjelző, kalauz, egy minta, Krisztus követésem, egy minta, egy lehetőség arra, hogy ezt az utat is lehet járni a múló dicsőség keresése helyett. És a harmadik dolog, hogy Isten cserébe ezért az odaszánt életért a Jézust is egy új névvel ajándékozta meg. Itt a dolog ketté válik, mi csak Jézusiak, Krisztusiak leszünk, ő meg a Krisztus volt, de nem baj ez, mi Krisztus hordozók vagyunk, nem előttünk hajt térdet a világ, mi térdelünk le esetleg a feladatokhoz, de ő előtte hajtson minden, hajoljon meg minden térd, akár akarja, akár nem. Eljön a pillanat, mondja az ige, amikor minden makacs tért is meghajol. Nem azért, hogy Istennek legyen igaza mindenben. Nem tudjuk nem megtenni. Megemeljük a kalapunkat, meghajoljunk, vagy térdet hajtsunk, annyiféle formája van az elismerésnek, a tiszteletnek. Eszembe jut egy régi kis történet arról, hogy valakit egyszer arra kértek, hogy egy vándor társulatnak a művészét búcsúztassa el, és ez egy nemzetközi cirkusz volt, ő ott állt a saját anyanyelvével, és azt kérdezte, hogy ezek egymás között csak legfeljebb nagyon alapszinten tudtak beszélgetni, voltak olaszok, németek, spanyolok, mindenféle nációból emberek, ki a maga anyanyelvén, és neki kellett egy gyászbeszédet mondani, egy igehirdetést tartani, és azt tapasztalta, hogy miközben beszélt, a végén úgy döntött, hogy hát ő elmondja, így bele a szélbe ezelőtt, a társaság előtt, maguk ruháiban, különböző emberekként ott voltak ezen a szertartáson, és eljutott oda, hogy először kimondta Jézus nevét, akkor azt látta, hogy minden művész meghajol, mikor meghallotta Jézus nevét. Ezt értették. És lassan-lassan rájött arra, hogy neki ezt kell tennie most a ige hirdetése során. Lehetőleg minél többször ki kell mondania Jézus nevét, mert azt értik. Abban van valami, nem tudtunk vele mit kezdeni. Megöltük, keresztfára szegeztük, a mi bűneinkért halt meg valaki, aki akkor is, ott is, így is szeretett, akkor is, hogyha kezébe, lábába a szöget én vertem, ahogy ezt különböző énekek mondják, akit annyira félre lehet magyarázni, de annyira mégsem, hogy itt az életnek ezeken a végső pontjain egyszerűen a név el ne indítson bennünk valami gondolatot afelé, hogy valaki emberi formában, ugyanúgy szenvedő emberként, aki mikor a pusztában megkísértetett, éhezett, amikor a kereszten függött, szenvedett, amikor hideg volt, fázott, és a tanítványaival együtt reszketett a hajóban, vagy sírt a özvegyek bánatát látva, és verejtékezett, a kivégzésre készülve, a Gecsemáné kertben, tökéletesen olyan emberré lett, mint amilyenek mi voltunk, és nem bicsaklott meg ebben. Az az indulat végig megmaradt benne, hogy Istennek ezt a mindannyiunkhoz lehajló és mindennek ellenére való elszánt szeretetét minden áron képviselje mi felénk. Hát áldjon meg virágvasárnap bennünket az Úr, legyen ugyanaz az indulat bennünk, ami ő benne volt. Engedjük, hogy Isten magasztaljon fel bennünket, és hordozzuk szeretettel és méltósággal azt a nevet, ami minden név felett való. Amen.